Székely Levente, a Kutató.hu kutatási igazgatója, a Magyar Ifjúság 2012 kutatás vezetője az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Mit mutat a kutatásuk? Milyen helyzetet képzelnek el maguknak a magyar fiatalok a magyar társadalomban, amiben benne vannak a politika, a civil szervezetek, az előmenetel? Hogy képzelik a jövőjüket?
A magyar fiatalok, ugye, amit említettem, egy ilyen új csendes generációval írhatók le. A jövőjüket, hogyha tervezik vagy elképzelik, abban eléggé negatív tényezőket találunk, érzékelünk. A korábbi évekre vonatkozóan is eléggé borulátó az a kép, amit felrajzolnak, tehát hogy mi történt velük, az ő családjukkal, mi történt, hogyan értékelik magát az egész világnak a helyzetét, az országnak a helyzetét, és a jövőjüket tekintve se igazán derülátóak. Azt találjuk, hogy gyakorlatilag szinte egy nagyon, nagyon hasonló képet képzelnek el maguknak a jövőben, mint amilyen a mostani helyzetük, némi borulátással. Nagyon kevesen gondolják azt, tudják azt elképzelni, hogy helyet változtatnak. Tehát elköltöznek akár egy másik településre Magyarországon belül, akár elköltöznek külföldre munkavállalás céljából, tanulás céljából, vagy egyszerűen csak azt mondják, hogy külföldre költöznek. Tehát ez a magyar ifjúságnak a töredéke, tehát ilyen nagyjából ötödéről beszélhetünk. Még kevesebben tartják azt valószínűnek, hogy önálló vállalkozást indítanak, tehát hogy valamilyen aktív szerepet vállalnak. Ez mindösszesen a fiataloknak körülbelül egy tizede, aki azt mondja, hogy ezt el tudja képzelni, valószínűnek tartja, hogy néhány éven belül ő vállalkozást fog indítani. Sokkal valószínűbbek az olyan stratégiák, az olyan válaszok, hogy megtanulnak egy másik nyelvet, vagy nyelvtudást szereznek, vagy megtanulnak egy másik szakmát, vagy szakmát szereznek. Nyilván ebben a korosztályban azért ezek adottak is, hiszen az ember ennek a korosztálynak a többsége nagyjából olyan fele iskola rendszeren belül van, vagy valamilyen képzésben vesz részt jelen pillanatban, tehát hogy egy része adódik, de az látszik ugye összességében, hogy nem látják azt, hogy valami drasztikus változás következne be az életükben. Mikor azt kérdezzük meg tőlük, hogy milyen életkorban tudják elképzelni azt, hogy felnőtté válnak, és ugye a felnőtté válás különböző ilyen aspektusaira kérdezünk rá, mint a gyermekvállalás, az elköltözés otthonról, a munkavállalás elindulása, a szakma megszerzése, tehát hogy ezeket végigkérdezzük, azt látjuk, hogy nyilván ahogy egyre idősebb korcsoportokat vizsgálunk, egyre ugye magasabb válaszokat kapunk, főleg ugye azoknál, akiknél ez nem történt meg. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy nem képzelnek el egy drasztikusan más világot maguknak, mint amiben ugye jelen pillanatban ők élnek, ők vannak.
És a jelen életüket mivel lehet leírni? Szóval mivel telik egy mai úgynevezett fiatal napja?
Hát a mai fiataloknak úgy lehet nagyjából őket felosztani, hogy nagyjából olyan 40% körüli, aki főtevékenységként dolgozik, nagyjából ugyanekkora arány az, aki főtevékenységként tanul, és a maradék az vagy munkát keres, vagy más ilyen inaktív, tehát otthon van a gyermekével, tehát ilyesmivel írható le ez a korosztály. És azt találjuk, hogy egyébként a kötelező tevékenységeiken túl nem számolnak be igazán sok szabadidőről, És a szabad meglepően idejükben...
nagy volt azoknak a száma, akik azt mondták, hogy semmire nincs idejük.
Igen, igen, igen. És aki ugye azt mondja, hogy van valamennyi szabad ideje, a szabad időnek a nagy része az otthonukban telik el. Tehát a többség a szabadidős tereknél az otthont jelölte meg elsődlegesnek, és nagyjából a másodlagos csak valamilyen másik tér, tehát de ugyancsak otthon jellemzően, tehát egy barátomnál, családomnál máshol vagyok otthon, és csak utána jönnek azok a terek, amelyek valami ezen kívüli.
Közösségi terek, bármi, minden más.
Igen, hát a klasszikus közösségi terek, mint például a kocsma, vagy valamilyen ifjúsági közösségi tér. Egyébként ez egy régi meglévő probléma, hogy azzal, hogy a rendszerváltással ugye a szervezett közösségek, az ifjúság szabadidejének szervezettsége az ugye felbomlott az úttörő mozgalomnak a megszűnésével, a tradicionális szervezetek, mint a cserkészek, azok meg nem tudtak ugye a rendszerváltást követően azonnal ugyan újjá alakultak, de nem tudták teljes egészében megfogni ezt a generációt, és a közösségi terek, tehát a zárt közösségi tér, a kifejezetten ifjúsági célú közösségi tereknek a hálózata meg szépen erodálódott. Most ugyan vannak próbálkozások, tehát több helyen alakulnak ilyen ifjúsági irodák, ifjúsági közösségi terek, de azt találjuk, hogy például hogyha az ifjúságot a törzshelyéről kérdezzük meg, ez döntően valamilyen vendéglátóipari egység, ahol ők a szabadidejük eltöltik, de a többség, vagy a leggyakoribb szabadidős tér, az mégiscsak az otthonok. És a leggyakoribb tevékenység az valamilyen képernyős tevékenység.
Számítógép inkább most már, és most televízió. Már
igen,
és ez
pontosan.
Egy fordulat, mert korábban gondolom a televízió volt az első, meg most már gondolom látom, hogy bejön az okostelefon. Egy harmaduknak van okostelefonja.
Igen, minden harmadik 15-29 éves fiatalnak van okostelefonja, és egyéb ilyen infokommunikációs eszközökkel is elég nagy arányban ellátottak, tehát akár a játékkonzolról, akár valamilyen tabletről, ilyen eszközről beszélünk. Ez ott van az ifjúság jó részének a háztartásában, és saját használatában is akár. És igen, az látszik, hogy ezzel az infokommunikációs fejlődéssel a televíziónak a szerepe valamivel visszaszorult, és gyakorlatilag az internet az felzárkózott emellé, mint tevékenység.
A fiatalok közösségi életben való részvétele az hogyan változott? Mennek-e többen egyesületbe, akár bélyeget gyűjteni, vagy politizálni, vagy nem?
Igen, ez is egy régi, vagy régebb óta tartó folyamat, hogy a közösségeknek az ereje, a szervezett közösségek beli tagság az ifjúság körében csökken, töredékük tagja valamilyen ifjúsági szervezetnek, valamilyen kulturális szervezetnek, valamilyen politikai szervezetnek, tehát nagyon kevés olyan fiatal van, aki aktív ilyen szervezetekben. Ez ugye korábban sem volt igazán magas, tehát a 2000-es évektől folytatódóan, de most kifejezetten alacsony ezeknek a száma.
Több tízezer civil szervezet van Magyarországon, 40-50 ezer. Egyáltalán nem. Nem élnek a lehetőséggel? Nem érdekli őket? Van rá valamilyen magyarázat? Hát emlékszem, még 20 évvel ezelőtt a bélyeggyűjtőknek 10 emeletes székházuk volt.
Nagyon nehéz a bevonódás. Én más kutatásokban is foglalkozom ifjúsággal, ilyen kvalitatív megközelítéssel is, és azt találjuk, ez egy ilyen általános tapasztalat, hogy nagyon nehéz bevonni a fiatalokat. Hogyha már sikerült egy ifjúsági referensnek, egy ifjúsággal foglalkozó szakembernek valamilyen tevékenységbe bevonni, valahogyan megragadni a fiatalok figyelmét, akkor azok a, azok a tevékenységek, szabadidős tevékenységek, szervezeti keretek között folyó, bármilyen, akár bélyeggyűjtés, akár szemétszedés, akár valamilyen sportkör, akkor már könnyű, vagy könnyebb bent tartani, de az első, ezt a nagy gátot átlépni, hogy eljöjjön a fiatal, elmenjen az ifjúsági irodába, részt vegyen valamilyen eseményben, az nagyon-nagyon nehéz meglépni, ehhez nagyon komoly szakmai tudásra, nagyon komoly és vonzó programokra van szükség, és ugye ezt nehéz biztosítani, nincs meg igazán ehhez az infrastruktúra, főleg ugye a Magyarországon, vidéken, Budapesten még ugye inkább, sokkal inkább megvan bármi ilyenfajta infrastruktúra, vidéken meg kevésbé, úgyhogy a terepen dolgozó szakemberek munkáján nagyon sok múlik.
Hogyan tudnám feloldani azt a látszólagos, vagy szerintem ellentmondást, amikor azt mondjuk, hogy a fiatalok egyrészt nem nagyon érdeklődnek a közélet témái iránt, másrészt az Alkotmánybíróság meg a köztársasági elnök megbecsültsége, elismertsége, az egy egészen brutálisat zuhan. Talán a legmegdöbbentőbb ábra ebben a tanulmánykötetben. Hát nem tud zuhanni, ha nem is érdekli őket. De mégis zuhant, ezek szerint mégis érdekli őket.
Ugye értékelni mindent tudnak a fiatalok, úgy, ahogy bárki más, tehát ha megkérdezik őket, hogy mennyire bízik meg a különböző társadalmi intézményekben, akkor fog valamilyen választ adni. Ugye a korábbi, vagy az igazi csendes generáció, ami a második világháború előtt, a két világháború közöttiekre volt igaz nyugaton, őket nevezték csendes generációnak. Azért voltak csendes generáció, mert jellemezte őket egyfajta passzivitás, a tradíciók tartása, a kemény munkába vetett hit, és a társadalmi intézmények iránti magas bizalom, és a status quo-nak a megőrzése. Most jelen pillanatban azt látjuk, hogy a status quo megőrzése az igaz most is, tehát nem akarják megtörni a status quo-t, ugyanakkor a társadalmi intézményekben meg egy csökkenő bizalmi szintet találunk, de ez inkább egy elfordulással társul, és nem azzal, hogy egy új politikai generáció alakul ki. Nincs az ifjúságon belül olyan jól kikristályosodó, jól karakteresen meghatározható törekvés, ami egy irányba mutatna. Lehet, hogy abból adódóan, hogy széttöredezettek az életutak. Lehet, hogy abból adódóan, hogy nagyon színes ez az ifjúsági csoport, ennek az ifjúsági csoportnak az életmódja, de ez nem látszik, hogy ilyen lenne. És inkább egyfajta ilyen befordulás, elfordulás tapasztalható. Tehát, hogy miért nem mennek ki adott esetben, és hallatják a hangjukat, hogyha egyszer borúsnak látják a jövőt, hogyha egyszer a társadalmi intézményekbe vetett bizalmuk alacsony, azt a kutatásból nehéz megmondani, a látleletet látjuk, hogy ez történik, van egy ilyen passzivitás, van egyfajta olyan érzés, ami ugye a szülőknek az értékvilágát felvállalja, de azt nem tudjuk megmondani, hogy ha bizonyos dolgokkal elégedetlenek, akkor miért nem hallatják a véleményüket. Azt is látjuk a kutatásból, hogy a fiatalok azt gondolják magukról, hogy az érdekérvényesítési képességük nem túl magas. A fiataloknak a fele mondja azt, hogy úgy érzi, hogy a politikusokat, legyenek akár országos politikusok, vagy legyenek akár helyi politikusok, nem érdekli a fiatalok véleménye. És ezzel nem úgy válaszolnak, hogy akkor még hangosabban mondják el a véleményüket, hanem inkább úgy válaszolnak, hogy akkor elfordulnak, inkább egy passzivitással válaszolnak erre.
Legyintenek, nem megy, ne erőltessük?
Ne erőltessük, nem is igazán érdekli őket a politika, elfordulnak az egésztől, bár ugye fontosnak tartják, tehát amikor arra kérdezünk rá, hogy a jó állampolgárságról mi minden gondolatuk van, mi tartozik hozzá, mitől jó egy állampolgár, és azon túl, hogy azt mondják, hogy jó állampolgár az, aki betartja a törvényeket, és megfizeti az adót, tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen nagyon a, hogy mondjam, a rend betartására vonatkozó elsődlegességet találunk. Megjelenik az is, hogy jó állampolgársághoz az is hozzátartozik, hogy aktív legyen, hogy részt vegyen a választásokon, menjen el szavazni. 70% körül mondja azt, hogy jó állampolgárságnak az egy ismérve, hogy az ember elmegy szavazni. Ugyanakkor, amikor később, a kérdőívek későbbi szakaszában arra kérdezünk rá, hogy ha most vasárnap lennének, ugye van ez a klasszikus kérdés, a választások, akkor elmenne szavazni, hogy csak minden második mondja azt, hogy biztos vagy valószínű, hogy elmenne választani, tehát részt venne a választáson. Tehát azt látjuk, hogy egyrészt van egy kicsit ilyen a normáknak való megfelelés, tudjuk azt, hogy mi a jó állampolgár, mi minden tartozik hozzá, és ettől igazán nem akarunk eltérni, és ezt elmondjuk és vállaljuk mi is ezeket az értékeket. Másik oldalról meg, amikor konkrétan az aktivitás kerül aktivitásra vonatkozó kérdést teszünk fel, akkor meg inkább egy ilyen visszavonuló fújása zajlik.
Azt mondja, hogy a szüleik értékvilágát alapvetően elfogadják, ami egy jelentős változás a 20 évvel ezelőtti generációhoz képest. De mi a szülők értékvilága? Ugye azok a szülők, akiknek most ilyen időkoruk a gyerekeik, azok éltek a Kádár rendszerben. A Kádár rendszer az az etalon.
Igen, ez egy nehéz kérdés azért, mert egyrészt ugye ez a generáció, amit mi vizsgálunk, a 15-29 évesek, ezek praktikusan nem értek az előző rendszerben, tehát maguk nem tudnák megítélni azt, hogy milyen volt ez a rendszer. Na most a kutatásban, a kérdőívben a kérdést úgy tettük fel, hogy különböző ilyen ismérveket kérdeztünk meg, hogy mit gondolnak, hogy az előző rendszerben, vagy a mostani rendszerben volt-e jobb az ifjúság helyzete, mondjuk az oktatást tekintve. Akkor vagy most volt-e jobb a munkaerőpiac, akkor vagy most volt-e jobb a szórakozási lehetőségek, stb. És hát a szórakozási lehetőségeken kívül nem nagyon van olyan, amire a fiatalok azt mondják, hogy a mostani rendszer az jobb. De azért ebben van egyfajta tényszerűség, tehát ténylegesen az előző rendszerben a munkahelyek biztonsága az adott volt. Most nem adott. Ugye egy piacgazdaság van most, ahol bizonytalanság van. Ahol minden vállalat ebben a bizonytalan környezetben próbál boldogulni, próbál rugalmas lenni. Ugye ez az egyik legfontosabb kihívás ebben a gazdasági szerkezetben, a rugalmasság. Ugye az előzőben egy nagyfokú stabilitás volt, egy kiszámíthatóság volt.
De ilyenek nem számítanak, bocsánat, hogy közbevágok, hogy az előző rendszerben lehetett venni 20 év munkával egy kereklámpás ladát. Most az ember 25 éves korában veszi meg magának, nem olyat, hanem egy annál sokkal jobbat, ha keményen dolgozik. Ilyen a kapitalizmus.
Vagy ha szerencséje
vagy
van.
Vagy ha szerencséje van.
Igen.
Ezek nem számítanak?
Minden bizonnyal számítanak, tehát hogy itt nem egy igen-nem kérdés van, hanem itt ugye arányokat látunk, és az arányokban látjuk azt, hogy dominánsabbnak tűnik az, amit ugye az előző rendszerben mondanak, hogy az jobb volt. És itt nagyon erős szerep hárul a szülőkre. Szülők értek abban a világban, abból, mivel akkor voltak fiatalok, ezért
minden
ugye,
szebb volt.
Ezért minden szebb volt. Tehát a maga fiatalságát az ember így is, úgy is egy rózsaszín szemüvegen keresztül látja. Hát még, hogyha ugye meg kellett tapasztalni azt, hogy apa-anya elveszítette a munkahelyét, ha meg kellett tapasztalni azt, hogy van egy olyan lakáshitel, amit most nem biztos, hogy tudunk fizetni, ezért el kell költöznünk egy kisebbbe, ami megjelenik olyankor is, hogy nem tudunk elmenni adott esetben nyaralni. És amikor egy ilyen beszélgetés van otthon, akkor az abszolút elképzelhető, hogy a szülő azt mondja, hogy abban a régi világban, amikor én voltam fiatal, akkor mi minden évben el tudtunk menni nyaralni. Ugyan nem külföldre, de a Balatonra el tudtunk menni. Most meg ugyan megvan a lehetőség, mert ugye a lehetőségek száma az ebben a világban sokkal nagyobb. Tehát mehetnénk akár külföldre is, de még a Balatonra sem tudunk elmenni. A magyar fiatalok többsége tavaly nem volt nyaralni. Ugye ez is a kutatásnak egy megállapítása.
Utolsó kérdésem, van olyan megállapítása a kutatásnak, ami közvetlenül hasznosíthatónak, olyan beavatkozási pontnak látszik a mindenkori kormányzat politika számára?
A kutatás alapvetően egy alapkutatás, egy olyan kutatás, ami trendeket bemutat, folyamatokat bemutat, ad egy látleletet erről a korosztályról, ennek a korosztálynak az életéről. Természetesen már ebből lehet egy csomó olyan következtetést levonni, egy csomó olyan pontot látni, ahol be lehet avatkozni, vagy érdemes lehet beavatkozni. Ugyanakkor a tanulmányok egy jó része ilyen szemmel is íródott, hogy rámutat azokra a pontokra, ahol érdemes lehet a beavatkozás, amelyekre ugye érdemes lehet koncentrálni, ahol érdemes erősíteni. Ugye ilyen klasszikusan az oktatási rendszer. Az oktatási rendszer nagyon sok mindent eldönt a fiatal későbbi életéről, hogy ő milyen szintet szerez meg. Látszik a kutatásból, hogy nagyon erős még mindig a kibocsátó családnak a szerepe abban, hogy valaki milyen végzettséget
később... Diplomás szülő gyereke, diplomás lesz.
Később milyen munkát, igen, igen, tehát ez benne van. Ugye minél magasabb szintre jutunk fel már, mint az oktatási hierarchiát nézve, annál kevésbé igaz ez, de hogy az alsóbb szelekciós lépcsőkön meg rengetegen kihullanak. Látszik az, hogy minél magasabb végzettséget szerez meg valaki, annál jobb esélyei vannak a munkaerőpiacon, tehát hogy álláshoz jusson. Látszanak ugye azok a tevékenységek, amelyeket a fiatalok jelenleg szabadidejükben végeznek. Látszik az, hogy hol lehet érdemes beavatkozni, milyen akár közösségi tereket érdemes létrehozni. Látszik az, hogyan érhetőek el a fiatalok. A fiatalok szabadidejük nagy részét az interneten töltik. Tehát látszik az, hogy ott lehet egy ilyen megragadási lehetőség. Tehát számos olyan pont van, ami igenis hasznosítható, akár közvetlenül helyi szinten, akár országos szinten.
Székely Levente, köszönöm szépen, a tanulmány a kutató.hu oldalán letölthető, olvasható.